Ez az MI Stúdió, ahol a legmenőbb szakértők segítségével fejtjük meg a mesterséges intelligencia rezdüléseit, és követjük le a legújabb MI trendeket. Pörömpöli Tóth Levente vagyok, tartsatok velünk! Óriási üdv mindenkinek innen az MI stúdióból, nem győzzük hangsúlyozni, hogy mennyire jó érzés ez, hogy végre nem a virtuális térben mozogva kell felvennünk az adást, hanem végre egy légtérben lehetünk vendégeinkkel. Hát ugye ki gondolta volna, hogy egyszer ez is kuriózum lesz. Úgy gondoltuk, hogy itt az ideje, hogy egy kicsit jobban elhelyezzük a műsort készítő mesterséges intelligencia koalíciót a digitális térben. Tudnilik, nagyon kevés szó esik arról, hogy a koalíció bizony-bizony a digitális jólét program, azaz a DJP keretében működik. Márpedig a digitális jólét program egy rendkívül szerteágazó erőfeszítés, és az MI Stúdió örömmel tűzi műsorra a DJP-n belüli történéseket, hiszen a fintechtől az e-sporton át az okos városokig rengeteg mindennel foglalkozunk. A mai fókuszunk a digitális gyermekvédelem, ugye ez egyre nagyobb jelentőségre tesz szert, a DJP-n belül pláne, és aki erről mesélni fog nekünk, az dr. Gaskóné Nagy Erika, a Digitális Gyermekvédelmi Stratégia Divízió vezetője. Nagyon köszönjük, hogy időt szakítasz ránk, Erika.
Köszönöm a meghívást.
Ugyebár nem lehet eleget beszélni a gyerekek kibertérben való védelméről, rengeteg minden van itt, ami veszélyezteti őket a cyberbullyingtól kezdve a játékfüggőségen át, hogy ugye az általában véve vett képernyőfüggőséget be sem mondjuk. Talán egy picit kezdjük azzal, hogy Magyarországon mennyire súlyos a helyzet. Mit tudunk erről?
Nemzetközi kutatásokra szoktunk hivatkozni, illetve Magyarországon is számtalan kutatás van, de mi azt gondoljuk, hogy nem feltétlenül kapjuk azokat a válaszokat, amit a DGS-en belül mi szeretnénk megkapni, és ezért mi magunk is elindítottunk egy digitális gyermekvédelmi index alapkutatást, és szeretnénk olyan válaszokat kapni, amely egész a mély rétegekig eljut. Tehát az kevés információ számunkra cyberbullyinggal kapcsolatban, amikor megjönnek azok az adatok, hogy minden harmadik, negyedik, ötödik gyerek érintett a cyberbullyinggal, vagy a cyberbullying témájában, de nem tudjuk, hogy milyen formában, tehát hogy most ő áldozat volt, vagy az elkövető volt, vagy megfigyelő volt, és hogy egyáltalán hogyan tudta azt kezelni, és ugyanígy a képernyőfüggőséggel sem. Az nagyon fontos lenne, hogy legyenek stabil, megbízható adataink, és éppen ezért terveztük ezt a Digitális Gyermekvédelmi Index kutatást, amely most már elkezdődött ennek a pilotja. Sejtéseink már vannak, tehát látjuk, hogy milyen irányba fog ez haladni. Egyelőre azt látjuk, hogy a cyberbullying esetében leginkább a testképpel függ össze, tehát valakinek a külsejével kapcsolatosan kezdődik ez a zaklatás. De hát erre majd később, amikor ez a kutatás lezajlik, akkor tudunk pontos információkat adni, de hangsúlyom, ez nem egy nagy mintás kutatás lesz.
És esetleg személyes tapasztalataid vannak így ismerősi körben, hogy olyan ez tényleg mennyire eltér egy jelenség mondjuk Magyarországon?
Ugye azt szoktuk mondani, hogy ez a zaklatás, ez tulajdonképpen már a mi gyerekkorunkban is volt, hiszen mindig a fiatalságnál vagy az iskolában azért az jellemző volt, hogy valakit kiszúrtak, kipécéztek, és azért, mert jó tanuló volt, azért, mert szemüveges volt, azért, mert szőke volt, vagy azért, mert más volt a súlya. Tehát ez mindig jelen volt, de ezért nagyon veszélyes az, hogy most az online térben, ugye ez 0-24-ben történik, mert a mi időnkben, vagy régebben ugye az iskolában hazamentek a gyerekek, nem történt tovább ez a zaklatás, otthon egy nyugodt környezet fogadta, ki tudott kapcsolni, fel tudott töltődni, és hát másnap újabb csatába mehetett, de legalább volt egy nyugodtabb időszaka. Ezzel ellentétben ugye most már azt látjuk, hogy mindenféle közösségi felületen, és sokszor nem csak maga a bántalmazás, hanem a kirekesztés. Tehát amikor mondjuk egy csoportban nem fogadják be a társukat, vagy őt tárgyalják ki, tehát kifejezetten arra hívnak össze egy csoportot, hogy őt megbeszéljék, kibeszéljék a háta mögött, és olyan dolgokat terjesztenek róla, ugye, ami nem jellemző. Itt nagyon fontos szerepe van ugye a szülőknek, a pedagógusoknak, hát meg a magának a bizalomnak, hogy a gyereknek legyen egy olyan úgymond bizalmasa egy felnőtt személyében, akivel ezt meg tudja osztani, és így segítséget tudjanak neki adni.
Igen, és hát mi sem jelzi jobban, hogy a téma egyre forróbb, hogy a Netflix most már ugye 4 évados sorozatot csinált ebből, ugye a 13 Reasons Why-ra gondolok, és hát azt gondolom, hogy nagyon helyesen bemutatja, hogy bizony hova tud ez az egész fajulni, és hát reméljük, hogy ez egyre inkább figyelem középpontjába kerül, és különböző eszközökkel ezzel nem tudunk kezdeni valamit, de vajon a szülőkben ez mennyire tudatosul, tehát ők mennyire érzik a veszélyt, illetve mit tesznek ez ellen?
Ugye mi azt szoktuk mondani, hogy a digitalizációnak számtalan előnye van, és mi próbáljuk arra felhívni a figyelmet, a szülők figyelmét, pedagógusok figyelmét, kortársak, szociális területen dolgozóknak a figyelmét, hogy ezt hangsúlyozzuk, tehát ez legyen a fő fókusz, de bizony kockázatai is vannak. Tehát kockázata van mindennek, tehát kimegyünk az utcára, közlekedünk, annak is kockázata van, de ha betartjuk a szabályokat és tudatosan viselkedünk, akkor ki tudjuk ezeket küszöbölni, és nekünk ezért fontos a tudatos értékteremtő internet használat, az okos eszköz használat, nálunk ez a fő fókusz, és erre próbáljuk megkérni a szülőket is, hogy legyen egy olyan attitűd, amivel a gyerekre olyan hatással tudnak lenni, hogy a tudatos értékteremtő internet használat tudjon működni.
Most ugye, amikor ez a téma felmerül, akkor automatikusan mindenki az iskolás korú gyerekekre gondol, pedig valószínűleg, sőt nem valószínűleg, hanem nagyon is gondolnunk kell már az egy-egy kisebb korosztály, és szinte hihetetlen. Ennek kapcsán tudunk tenni esetleg valamit, vagy van már valamilyen erőfeszítés, ami ezt a korosztályt célozza?
Számtalan kutatás van arra vonatkozólag, főleg nemzetközi kutatások, hogy ugye az iskolás kort megelőzően már óvodás korcsoportoknál is előfordul, sőt, hát nagy mértékben előfordul ugye az okos eszközök használata. A WHO ajánlása az, amit mi alapvetően figyelembe szoktunk venni. Ott ők elmondják, hogy a 3-4 éves gyerekek közül már sokaknak saját social media felülete van, tehát azért az elég durva ahhoz képest, hogy milyen korhatár megjelöléssel történnek ezek. És mi a DEP-n belül meghirdettük az Okos Óvoda programot. Először az volt a cél, hogy az óvodáknak legyen, a pályázó óvodáknak legyen egy olyan felület, ahol az információt meg tudják osztani a szülőkkel, pedagógusokkal, tudjanak kommunikálni, és egy egységes, szép felületük legyen. Ugye ez most már harmadik éve zajlik ez a program. Minden évben 100 nyertes pályázatot tudunk, 100 nyertes tudunk segíteni ahhoz, hogy saját honlapja legyen. Itt az elmúlt időszakban, benne a pandémiás időszakban sok visszajelzést kaptunk, hogy ez mekkora segítség volt az ő számukra, hiszen nagy mértékben megnőtt a honlapnak a használata, tehát egyre több volt a látogatójuk, és azt látjuk, igen, hogy nagyon, nagyon fontos. Ehhez most kapcsoltuk a DigiMini kutatásunkat is, amit már egyébként a tavalyi évben is megvolt, és érkeztek be nagyon szép kis kutatási naplók, ugye hát ezek mindig anonim, tehát nem tudjuk beazonosítani a gyermeket, ez nagyon fontos, viszont az eseteket igen, tehát látjuk, hogy mik fordulnak elő az óvodában, és nagyon érdekes történetek vannak, hogy már bizony ebben a korosztályban is hogyan használják az okos eszközöket. Ugye csak példákat mondok, amikor a kislány bemegy az óvodába, az anyuka okostelefonján a kis videókat nézi, majd nehezen válik le az anyukáról, de leginkább az okostelefonról, mert nem akarja videó nézését megszakítani. Vannak jó példák is, amikor a kislány arról mesél másnap az óvodában, hogy az apukájával milyen videójátékot játszottak együtt. Tehát ez feltételez, hogy az apukának nagyon jó kapcsolata van a kislányával. Igen. Vannak pozitív példák, amikor ugye ezeket a bekamerázott gólyafészkeket nézik meg, és akkor látják, hogy hogyan zajlik ott a gólyák élete. Ez nagyon pozitív. De hát olyanokat is tudunk, amikor legóból épít egy gyerek telefont, majd oda szalad az óvónőhöz is, közül, hogy most szervizbe kell vinni, mert elromlott az új lenyomat olvasója, vagy szólnak az óvónőnek, hogy a játék fényképezőgéppel fotót készítettek, vagy a telefonnal, és hogy már 100 like van a közösségi oldalon, tehát hogy már fel is töltötték, és 100 lájkot kapott az óvónéni, úgyhogy látjuk, hogy ők erőteljesen használják. De ezért nagyon fontos, hogy a kisgyerekeknél milyen eszközöket adunk, mennyi időt tölthet el, tehát azt gondoljuk, hogy tehát azt látjuk, hogy a 3-4 éves korosztálynak például összesen, tehát mindennel együtt, a televízió nézéssel együtt, a fejlesztőjáték használatával együtt maximum 2 óra az az idő, amit eltölthet képernyő előtt. Nem mindegy, hogy milyen méretű képernyőt használ, és hát, hogy a szülőnek mindig mellette kell lenni. Ez nagyon fontos, hogy soha ne hagyjuk magára a gyereket önmagában az okos eszközzel.
Igen, bárcsak ezt sikerülne betartani, ugye főleg a pandémia idején, vagy a karantén idején, inkább így mondom, hiszen a pandémia gyakorlatilag mindig tart. A karantén idején azért elég nehéz volt szerintem így azoknak a szülőknek, főleg, akik ugye otthon voltak és dolgoztak. De most menjünk egy picit át itt a mesterség és intelligencia területére, mesdjéjére, mert ugye ez mégiscsak egy MI-vel foglalkozó műsor. Nekem van egy olyan sejtésem, hogy a mesterség és intelligencia itt is képbe kerül. Hogyan segíthet az ilyen helyzetek megelőzésében?
Ugye nagyon fontos, hogy ilyen szülői felügyeleti rendszereket használjanak, de hát mi azt gondoljuk, hogy fontos, hogy a szülők olyan képzésben, olyan tájékoztatásban részesüljenek, hogy amikor személyesen kommunikálnak a gyermekeikkel, akkor át tudják adni azt a tudást, de mindenképpen fontos hangsúlyozni, hogy ezeket a szűrő szoftvereket alkalmazni kell, de leginkább a legjobb, a legtökéletesebb védőfal az mindig a szülő. Mint ahogy hazamennek az iskolából is megkérdezzük, hogy mi történt az iskolában, és elmesélik, ugyanígy fontos, hogy a szülő az, hogy az online térben mit tesz a gyermeke, arról is legyen információja, és ehhez ezek a szoftverek, ezek teljesen, vagy ezek az alkalmazások teljesen megfelelőek, hiszen jelzést küld a szülőnek, hogyha a gyermek olyan tartalommal találkozik, ami nem az ő számára megfelelő, illetve azt is megmutatja, hogy mik a kedvenc applikációi, mik a kedvenc játékai, és ez fontos, hogy a szülő azzal is tisztában legyen, kik a kedvencei, tehát nem csak az, hogy milyen rossz tartalomhoz jutott hozzá, hanem az is, hogy kik a kedvenc influencerei, melyik közösségi oldalt használja, tehát ez erre teljesen jó. Úgyhogy ebben tudja támogatni a szülőket is, hogy picit előre szaladok talán, a pedagógusokat is. Tehát itt át tud venni olyan feladatokat, ami mondjuk egy a pedagógus esetében akár már picit fárasztó is lehet, ezek a gyakorló, a mindennapi gyakorló feladatok. Ezeket nyugodtan ezek az alkalmazások át tudják venni, és itt több energia és szabadidő szabadul fel arra, hogy a pedagógus mondjuk a személyes törődést, a fejlesztést, a tehetséggondozást tudja végezni. Itt azonban fontos hangsúlyozni szerintem, hogy milyen korosztálynak hogyan legyen a sávozása, hogyan soroljuk be őket, mert hát nem mindegy, hogy milyen idős gyermeknek van ez a felügyeleti rendszer. Ugye, hogyha csak azt nézzük, hogy egy diétás vagy egy egészséges életmódot támogató programot egy 10 éves kislány használ, az megdöbbentő. Tehát ott azért oda kell figyelni, mert ez elmehet a testképzavar, az anorexia és mindenféle más rossz irányba. Ezzel szemben már egy 16-17 éves lánynál azért az fontos, hogy tudja, hogy hogyan élje az ő kis életét, hogy egészséges életmódot tudjon folytatni. Viszont azt is látjuk, hogy teljesen más privát szférára, magánidőre van szüksége egy 17-18 évesnek, mondjuk mint egy 7-8-10 éves gyereknek, tehát ezekre nagyon fontos odafigyelni ezen esetekben.
Igen, és hát a mesterséges intelligenciára tökéletes, hiszen az egyik fő erénye a személyre szabhatóság. Esetleg azt gondoljuk végig, hogy ugye a gyerekek a mesterséges intelligenciával azért a digitális térben is egyre jobban találkoznak, egyre több felületen és egyre több kontextusban. Ez milyen anomáliákat tartogathat? Hogy látod? Illetve milyen előnyei lehetnek ennek?
Ugye itt leginkább az adatbiztonság az, amit felszoktunk hozni, illetve talán egy másik példát is tudnék mondani. Ugye itt nekünk a DGS-en belül több programunk is fut, tehát már szülőknek is készítettünk felkészítő programot, ez a digitális média műveltség szülőknek, amit a digitális Jurid programpontok mentoraival együtt tudtunk végezni. Itt azért 1872 szülőt képeztünk ki, 10 témában kaptak tájékoztatást, és van a Kortárs Netmentor programunk, ahol több mint 2000 gyermeket értünk el, 260 kortárs mentort tudtunk képezni, és ott az egyik témánk például ugye ez a szűrő buborék, ez a filter bubble, tehát hogyha azt mondjuk, hogy a mesterséges intelligenciát a leghétköznapibb talán ez a kereső, amit használunk, és itt ugye erre mi felhívtuk itt a figyelmet a Kortárs Mentor program kapcsán, hogy ez egy nagyon hasznos dolog, tehát hogy csak mutassuk meg a két oldalát, ez egy nagyon hasznos dolog, mert abban a rengeteg információ áramlatban, ami érkezik, nagyon nehéz kiválogatni, hogy most mit is szeretnék én, és most milyen irányba keresgessek. Igen. Viszont ugye tudjuk jó, hogy amilyen irányba keresek, utána olyan találatokat fog hozni, és ez egy olyan kis információ buborékba, egy zárt kis buborékba zár minket, ami talán később nehézséget okoz, hogy nem találkozom mások véleményével, kevésbé leszek együttműködő, tehát mindennek két oldala van, de azt szoktuk mondani, hogy tehát itt próbáljuk meg kihasználni, használjuk jól akár az internetet, akár a digitalizációt, akár a mesterséges intelligenciát, és a jó oldalát vegyük ki, és hát tulajdonképpen mi emberek vagyunk a felelősök ez ügyben. Tehát nem lehet egy robotot, egy alkalmazást hibáztatni, hanem hát a mi kezünkben van
Igen. Pedig milyen egyszerű lenne, igaz, hogyha mindent rá lehetne fogni a robotokra. De még maradjunk egy kicsit a szülői felelősségnél. Ugye van ez a DESI index, ami méri a az egyes társadalmaknak a digitális felkészültségét. Hát itt Magyarország egy picit azért jobb helyen is lehetne, fogalmazzunk így, természetesen van egy csomó erőfeszítés, hogy javuljon a helyzet, de azért még mindig egy csomó mindenben van hova fejlődni, és ezért gondolom azt, hogy sok szülő azt mondja, de hát ő úgysem ért ehhez az egészhez. Ők mit tehetnek, és hogy esetleg a DJP kínál valamit számukra, valami kiutat?
Maga a DESI Index, ahogy az előbb, vagy az elején beszéltünk róla, igazából a digitális gyermekvédelem kapcsán kevésbé ad megfelelő információkat, ezért is kellett a DG Index képzését megtalálnunk, vagy kifejleszteni ugye ezt a kutatásunkat. A szülőknek pedig, mert nyilván nehéz a helyzet, hiszen itt sokszor előjön ez a generációs szakadék, meg ki a benszülött és ki az, aki már okostelefonnal a kezében született. Ugye, amint említettem is, a digitális média műveltség szülőknek képzésünket miatt is hoztuk létre, és fontosnak tartottuk, hogy felkészítsük a szülőket, de ugyanúgy a pedagógusokat is, vagy a kortársakat, hogy támaszt tudjanak egymásnak adni. De a szülőknek nem kell tartani a tőle, tehát ugyanúgy meg lehet, ők is meg tudják, tehát nem csak a használatról van szó, mert nyilván abban a gyermekek sokkal ügyesebbek, tehát ők sokkal könnyebben tudnak egy eszközt kezelni, viszont nincs meg az a tapasztalatuk, nincs meg az az életbölcsességük, amivel tudják, hogy mi a jó oldal, mi a rossz oldal, tehát ebben van a szülőknek a felelőssége, hogy sokat beszélgessenek, képítsék a bizalmat és példát mutassanak. Tehát nehéz úgy a gyermeket lebeszélni az okos telefon használatáról ebéd közben, hogyha az én asztalom, vagy az asztalomra nálam is ott ki van téve. Tehát, nálam nincs. Tehát ez egy szigorú feltét, hogy olyankor legalább egymással foglalkozunk és megbeszéljük a dolgainkat, de pontosan tudom, hogy mivel játszanak, nekem két nagy lányom van. Hát most mondhatnám, hogy játékfüggők, de ez nem igaz.
Tehát, mert pont tudjuk, ezt akarom kérdezni, hogy nálatok hogy megy ez? Tehát, hogy itt te vagy ugye a digitális gyermekvédelmi stratégia divízió vezetője, neked kell a legjobban tudni, hogy ez mivel jár. Te hogy oldod meg ezt a problematikát?
Ugye klasszikusokat lehet idézni, hogy a cipésznek a cipője, tehát nagyon nehéz a helyzet, mert ugye hát a nagyobbik 20 éves, a kicsit 17, tehát mindenféle serdülőkorban benne vagyunk, azért hát nevelhetőek, tehát ugye alapból pedagógus lennék, így hát vannak eszközeim, amivel el tudjuk ezt érni, és azt is látni kell, hogy nem feltétlenül játékra használják. Tehát én, amit tőlük megtanultam, hogy ugyanúgy a játék felületén, vagy azon a felületen vannak, viszont ők ott tartják a kapcsolatot, ott beszélgetnek, ott barátkoznak. Ami nekem fontos, hogy tudjam, hogy kikkel játszanak, tehát akár már személyesen ismerjük, hiszen osztálytársakról, saját korcsoportból, barátokról beszélünk. Van olyan is, hogy idegennel ismerkednek össze, de az idegen nálunk a mi esetünkben például azt jelenti, hogy egy teljesen az országnak egy másik végén van egy fiatal lány, akiről már több cikk is megjelent, mert fogyatékkal élő, és hogy nagyon sokat küzdött, és neki nagyon fontos az, hogy megmutassa, bebizonyítsa, hogy ő teljes értékű tagja a társadalmunknak, de hát ez teljesen egyértelmű, és ő dolgozik, ő egyetemre jár, és például az én lányaimvel nagyon jó barátságba kerültek, és nagyon támogatják egymást, és ugyan a játék közben ismerkedtek meg, de már többször leszervezték, hogy hogyan találkoznak, személyesen ki fogja a másikat meglátogatni, úgyhogy tehát azt is be kell látnunk, hogy az, hogy amikor azt mondjuk, hogy csak játszik a gyerek, ez nem fedi a valóságot, tehát ők nem csak játszanak, hanem ez egy olyan felület, ahol a kapcsolataikat tudják tartani, és hát most valóban a karantén idejében azt láthatták a szülők, hogy a gyerek egész nap a gép előtt ül, mert ugye reggeltől, hát lássuk be, délutánig estig az iskolai feladatokat végezte el, mert hát a házi feladat is volt bőven, tehát le voltak kötve, utána viszont igényelték azt, hogy a barátaikkal tudjanak kommunikálni, úgyhogy próbálunk szabályokat lefektetni, tartani, hát erős anyai szigorral, de küzdünk, és ezt javaslom minden szülőnek, hogy azért hát nálunk van a gyeplő, tehát ezt ne adjuk át a gyereknek, a miénk a felelősség, tehát klasszikusokat tudok idézni, elsődleges nevelők a szülők, tehát a felelősség nálunk van.
Ez valóban így van, és amit mondtál, tehát tényleg ez egy nagyon érdekes dolog, ugye kétélű kar ez az egész játék sztori. Olvastam egy tök érdekes felmérést, amely szerint azok a lányok, akik ugye játszanak bármilyen eszközön, legyen a számítógép, vagy telefon, vagy konzol, ők háromszor olyan valószínűséggel fognak természettudományos pályát választani, ez egy nagyon érdekes indikátor. Hát valószínűleg az én lányom az nem ebbe a kategóriába esik. De minden esetre Még beszéljünk egy dologról, és akkor szerintem ezzel tudjuk így a nagy képet így teljesre festeni. Ugye az iskolai környezetről abból a szempontból, hogy bizony ott is egyre több az IoT eszköz, és ezért a gyermekvédelem ugye ebben a különleges közegben is megjelenik. Ugye csak gondoljunk arra, hogy most már az órák során is aktívan használhatják nagyon sok iskolában a mobiltelefont, illetve a digitális oktatás egyre több eleme jelenik meg. De Kínában már van egy másik vonal is, ami AI-t használ arra, hogy mérjék a gyerekek figyelmének a lankadását, ami azt gondolom, hogy egy kicsit azért mégiscsak megosztó. Tehát én arra akarok kiukadni, hogy az iskolára és a tanárokra is hárul valamilyen szerep. Mi ez, és hogy ők mire figyeljenek?
Ugye alapvetően én azt szoktam mondani, hogy a digitális oktatás az így megy. Tehát láttuk most az elmúlt időszakban is, ez nagyon felerősödött. Ezt nem tudjuk kikerülni, tehát ez már jó pár évvel ezelőtt bejött, hogy okos eszközöket használni szükséges, mert ezeket a gyerekeket már így tudjuk lekötni. Fontos, hogy olyan alapkompetenciákkal, digitális kompetenciával rendelkezzenek, amely később a munkavállalás során is segítséget tud nekik adni. De ez megint egy olyan terület, hogy aki kimarad, lemarad. Tehát hogy olyan kompetenciákat nem tudunk náluk fejleszteni, amelyek később szükségesek ahhoz, hogy ők megfelelő munkahelyet, munkát találjanak maguknak, és itt nem kell feltétlenül programozókra, rendszergazdákra gondolni, tehát azt gondolom, hogy most már egy péknek, tehát mindenkinek szüksége van arra, hogy ezeket az eszközöket tudja használni, programozni tudja őket, ezért fontos, hogy akár már a Lego robotoknak a megismerése, a programozás bekerüljön a gyerekeknek, akár az iskolai, vagy már sok helyen, ugye az óvodában is, tehát vannak, akik ezt külön ilyen programnak választják az intézményükben, és ezzel tudják a gyermekeket fejleszteni, tehát ez nagyon fontos, és itt megint csak arra térnék ki, hogy maga az eszközhasználat, hogy milyen programokat használunk, ezt nagyon könnyen meg tudják a gyerekek tanulni, de azt, hogy hogyan használják jól. Uh-huh. Tehát ugye megint a tudatos és értékteremtő internet használat az, ami a ilyes mondókája, és ezt nem győzzük elégszer hangsúlyozni, és mi azt szeretnénk elérni, hogy minden pedagógus, aki a képzésen részt vesz, vagy pedagógus továbbképzésen részt vesz, tehát hogy ne kerüljön ki úgy a képzési rendszerbe, hogy ne szerezzen a digitális gyermekvédelem témájában tudást, illetve hogy ne adjon számot tudásáról. Tehát ez azt jelenti, hogy az lenne a szerencsés helyzet, hogyha legalább egy fél évet úgy hallgatna, olyan tárgyat venne föl, amely ebben támogatást, segítséget tud neki adni. Itt mi magunk is már próbálunk segítséget adni, akár a pedagógusoknak, akár a szülőknek, úgyhogy mindenkinek meleg szívvel ajánlom a digitalisgyermekvédelem.hu honlapot, ahol nagyon sok ajánlást fogalmaztunk meg, szakmai anyagok is felkerültek, szakfordítások, nemzetközi szakfordítások, azoknak az összegzése, amely a pedagógusoknak is támogatást tud adni, illetve itt az óvodás program kapcsán az Apor Vilmos Katolikus Főiskola elindít egy képzést, egy továbbképzést az óvodapedagógusok számára, ez a digitalizáció az óvodában, és a 120 órás képzésből 20 óra DGS tartalom lesz, úgyhogy nekünk ez egy nagy öröm, hogy már bele tudunk ebbe azért kapcsolódni.
Szuper, hát akkor ennek a jegyében mindenkinek tudatos és értékteremtő internet használatot kívánunk, a szülőknek sok türelmet, és azért önfegyelmet, illetve fegyelmezési készséget, a gyerekeknek pedig jó játékot, de mértékkel. Erika, nagyon szépen köszönjük, hogy megosztottad velünk ezeket az érdekfeszítő információkat, és nagyon szuper, hogy itt voltál velünk.
Én köszönöm, hogy érdekes lehetett ez a téma.
Nagyon-nagyon érdekes volt, és még ugye ne felejtsük el még egyszer elmondani, hogy az összes információ, ami ezzel kapcsolatos, a digitalisgyermekvédelem.hu oldalon található meg, úgyhogy ott minden információ felelhető, amire szükség van ezzel kapcsolatban. Hallgatóknak nagyon szépen köszönjük a figyelmet ezúton is, a technika kollégám Nőti Gáldán munkáját dicséri. Találkozunk legközelebb. Ez volt az Emmi Stúdió, ahol a legmenőbb szakértők segítségével fejtjük meg a mesterséges intelligencia rezdüléseit. Az Emmi Stúdió az Emmi Koalíció podcastja, amely a hazai mesterséges intelligencia ökoszisztéma szakmai fórumaként működik. Még több tartalomért kövesd az Emmi Stúdiót a nagyobb podcast platformokon, és ne felejtsd el értékelni az adást. Az észrevételeket, megjegyzéseket az emmikoalicio@gmail.com e-mail címre vagy a Mesterséges Intelligencia Koalíció közösségi média felületein várjuk. Találkozunk a következő epizódban.